Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Szécsi Judit gyermekpszichológus. A mai témánk pedig a válás utáni családi dinamika, vagy külön családi dinamikának a kialakítása.
Valamit csinálok itt a fülesen.
Igen, közben, azért fogtam, kikapcsoltam, azt kellene ott így visszahajtanod. De addig én beszélek, amíg ezt megoldod, kikapcsolom a mikrofonodat. Szóval, a válás utáni családi, családi dinamika a téma, ami azt jelenti, hogy onnantól, hogy egy család felbomlik, akármilyen okból is, természetesen megváltozik mindenkinek az élethelyzete, és akárhogy is, de ennek a pszichés következményeivel is foglalkozni kell. Én mondtam, hogy a közös felügyelet az, amit nagyon sokszor választanak a szülők, és igyekeztem nagyon készülni, és esküszöm, hogy jogi oldalról szedtem le a fogalmat, de közben Judit kiigazított engem itt azzal, ma ez egyébként a kiigazítások napja, de kiigazította azzal, hogy egyébként a közös felügyelet az jelenti, hogy közösen döntenek a szülők a gyermek dolgaiba. De
a fontos hivatalos dolgokban, egészségügyi, oktatás és a többi dolgok, de nem feltétlenül kell, hogy azt implikálja, hogy hogyan van a kapcsolattartás, tehát azt külön is lehet.
És akkor azt hogy hívjuk, amikor ez a, mert én ugye arra céloztam, hogy ez a fele-fele?
Igen, ez a 50-50 az olyankor egyértelmű, amikor közös a felügyeleti jog, ezt ajánlják rögtön fel hivatalosan. Ugye, és ez azért nehéz, mert ugye ez így azt az üzenetet hozza, hogy de jó, ez a legjobb a gyereknek, és akkor itt jön be a pszichológiai része, hogy valószínű nem az egyhetezés a legtutibb.
Igen, de közben pedig az már, azt én is olyan elavultnak látom, hogy egy apuka vagy egy anyuka két hetente lássa a gyerekét, nem áll.
Hát persze.
Tehát, hogy, és persze közben lehet, hogy van a héten egy nap, amikor ő mehet érte az óviba, és ott van egy délután, de hát ez egy, szóval az éveken keresztül így élné abba, én is azt érezném, hogy nem igazán veszek benne részt. Na mindegy, végülis a lényeg az, most azt mondtuk, hogy azzal a vonallal foglalkozunk, amikor ebben a szülők együttműködnek, és valamilyen keretet létrehoznak, amihez mind a ketten tartják magukat. Hogy ez most egy heti, két heti, havi, vagy milyen leosztás az egyéni. Én egyébként olyat is hallottam, nem olyan rég, hogy a két hét itt, két hét ott, de közben, hogy abban a két hétben a gyerek találkozik a másik szülőjével, nyilván ez nagyobb gyereknél van, találkozik a másik szülőjénél, egyszer-egyszer együtt ebéddel vacsorázik vele, vagy átugrik, ez sincs korlátozva. Nyilván ez egy olyan együttműködés, ami egészen jó, hiszen a gyerek érezheti azt, hogy bármikor is találkozhat.
Igen, szóval ez volna a legideálisabb, hogyha egy ilyen nagyobb egységekben lehetne gondolkodni, és mellette rugalmasan kezelni azt, hogy ki mikor találkozik a gyermekkel. De nem úgy, hogy akkor a másikhoz felmegyünk, és akkor ott, mert hiszen mi már jobban vagyunk, mert egy csomó idő eltelt, akkor felugrunk a másikhoz, és ott meglátogatjuk a gyerekünket, tehát ezt a részét.
Ja igen, erre ezt te mondtad, aha, hogy ez egy olyan illúziót kelt a gyerekben, hogy bármikor is még előfordulhat, uh-huh, hogy a szülők uh-huh újra összejönnek, és te azt mondtad, hogy akármennyire jó is a viszony, ettől tartózkodjanak. Mert hogy, egyébként ez nekem is eszembe jutott, és én nekem van is erre tapasztalatom, hogy egy gyerek akárhány éves is tényleg mindig abban reménykedik, hogy a szülei együtt lesznek, hát mert ő neki az életéből, akármilyen kicsi korába váltak is el, neki az életéből az hiányzik, hogy a két szeretett ember együtt legyen, és ezt egyértelműsíteni kell.
Abszolút, nagyon érdekes, hogy olyan helyzetekben gyerekrajzokból is nagyon egyértelműen kijön, meg projektív tesztekből, szintén beszéltünk erről a világjátékról is már korábban, kijön az, hogy egységben gondolkodnak a családrajzban, a teljes családot rajzolják le úgy, mint a válás előtt, a világjátékban, közös házban élnek még, tehát hogy...
Hát én tovább megyek házasságkötésüknél, uh-huh, és az a vágyuk, hogy anyuka és apuka együtt legyen, uh-huh, ott mellettük, és azért szeretik azt, nagyon sokszor kijön ez, hogy mert ott tényleg ők állnak mögöttük, és még akkor is, hogyha már nagyon régóta mindenki párba él, és szeretik azt a párt, akkor is ez egy nehéz.
És nagyon fontosak azok a kulcsszavak, amikről beszéltünk most. Igen, lehet, hogy ez mind megér egy hosszabb beszélgetést is, hogy milyen az, amikor egy gyerek traumatizálódik a válás által. Mi van, amikor pusztán idézőjelben csak krízistél lehet, hogy a regresszív jegyek megjelennek. Mindenféle tünet, korábbi fejlődési szakaszra való jellemzők újra meg tudnak jelenni.
Ez mit jelent most, hogyha magyarul?
Tehát, hogy mondjuk bepisilés, alvási nehézség, étkezési nehézség, emésztési dolgok, szomatizált testi tüneteket produkál, nem mer egyedül aludni, szeparációs szorongása lesz, hirtelen csak anyával, apával tudok aludni, félénkebbé válok, stb.
Tehát olyan életszakaszokba viszi vissza magát, hogy ez regresszió, igen, amin már egyszer túl
így van.
Van.
Tehát, hogy ezek mind-mind megjelennek, és még egy nagyon fontos dolog van, ugye beszéltünk erről a lojalitás konfliktusról, ez nagyjából minden életszakaszban meg tud jelenni a gyerekeknél, és ez borzasztó nagy teher, azért ezt így ismétlésként szeretném így súlykolni ezeket a kulcs szavakat, és ugyanígy ez a parentifikáció ügye is, hogy arra nagyon érdemes ügyelni, hogy a helyén maradjon a gyerek szerepben a gyermek, illetve ami még szintén nagyon fontos, hogy főleg, hát körülbelül azért ugye kisiskoláskorig jellemző, itt azért így nem annyira rigidek a határok, hogy a gyerekek addig, ameddig még így a fantáziavilág és a valóság kevésbé válik szét, addig nagyon sokszor élik meg azt, hogy az ő érzéseik, gondolataik, azok így valóban valósággá tudnak válni. Ha én dühös vagyok anyára vagy apára, akkor ő akár meg is halhat, megsemmisülhet, stb. És ennek van egy másik vetülete is, hogy egy válás esetében nagyon sokszor éreznek nagyon erős bűntudatot nem csak a szülők, hanem a gyerekek is. És ebben az életkorban, amikor ez az ilyen fantáziavilág még a realitástól nem válik szét, és ilyen omnipotencia érzés van a gyerekekben, mindenható vagyok, az érzéseimmel hatok a világra, a bűntudatok által azt is érzik, hogy valószínű én nem csináltam valamit jól, ami miatt anya meg az apa feszült lett, veszekedtek egymással, elváltak. Ez milyen szintű, tudjuk-e képzelni, hogy milyen szintű teher egy kisgyereknél? Nagyon-nagyon nehézé teszi ez így a dolgát, és ez a viselkedése szinten hogy jelenik meg? Akaratossá válik, dacossá válik, utálatossá válik, érzelmileg megközelíthetetlenné válik. Hát ilyenkor, hogyha egyéb szankciók, büntetéseket kap, akkor az nagyon nem oké, hogyha nem látunk ennek a mélyére. Azért ilyen esetekben ezek vannak a háttérben.
De hát ugye hogyan látnánk a mélyére? Uh-huh. Tehát egyszerű halandó ember hogyan látná ennek a mélyére?
Hát fel lehet tenni a kérdéseket, hogy egy válás után, hogyha hirtelen az addig cuki, együttműködő, mosolygós gyerekem nagyon dacossá válik, akkor ő nem haragszik rám, hanem a saját bűntudatát éli meg. Ez nagyon
fontos
különbség.
Hát igen, de érted? Tehát azért mondom, hogy én hagyj képviseljem azt, hogy elválunk, én is haragszom magamra, nekem is rossz, vagy nem haragszom, már lehet, hogy ezt vártam, de közben a gyerek ilyenné válik, akkor bekapcsol, hogy úristen, én már ezt vártam, de a gyereknek milyen rosszat tettem, haragszik rám.
Ilyen ördögi körként ez így cirkulálni tud, persze, igen. De hogy hát az a rossz hírem, hogy nekünk felnőttként kell érzelmileg megtartóknak lennünk.
Egyébként igen, tehát én is ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az a helyzet, hogy a felnőtt létben benne vannak dolgok, amikhez fel kell tudni nőni, és hogyha nem megy, akkor kell hozzá kérni segítséget.
És ami nagyon fontos, hogy a gyerekpszichológusok mi ezt képviseljük, hogy amíg még valami fajta egyértelműség nincs egy válásnál, addig nem tud a gyerekpszichológus valós segítséget nyújtani. Ott ugye abban tud segíteni,
mit hogy jelent, hogy valamiféle egyértelműség?
Tehát, hogy megtörtént a fizikális különválás, vagy megvan már azok a sarokkövek, hogy hogyan lesz, kimondták a válást, és nem sokára költöznek, akkor onnantól tud valós terápiás segítség történni. Addig nagyon extrém esetekben mondjuk szupportálni lehet egy gyereket, támogatni érzelmileg ebben az átmenetiségben, de a valós segítség az csak onnantól tud elkezdődni, amikor már egyértelműen megtörtént a szétválás. Előtte ugye viszont nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok azoknak a szülőknek, akik eljönnek, és felteszik a kérdéseket, hogy tök jó, elolvastam 5 könyvet már a válásról, és nagyon, nagyon jó dolgokat olvastam benne, meg tudok már, de hogy akkor nézzük meg, hogy a saját családi közegünkben ez hogy működik, és hogy abban kicsit személyre szabottabban hogyan lehet megnézni, hogy mi hogyan történjen.
Na, ez a személyre szabottság nekem is eszembe jutott, tehát hogyha megtörténik a különválás, a külön élet kialakítása, és itt is vagy, ott is vagy, egy hetet, két hetet, teljesen mindegy, akkor azt gondolom, hogy a gyereknek az a szülővel, akivel együtt tölti ezt az egy vagy két hetet, apával és anyával is, egy külön és újfajta dinamikát kell kialakítani. Hogyan lehet ennek nekiállni? Le kell ülni, és át kell beszélni a játékszabályokat?
Hát
hogy
bizony.
Nálunk az hogy van, hogy reggel így indulunk, ki ér haza délután, mi a te feladatod, mi az én feladatom, már nem ketten vagyunk apáddal vagy anyáddal, nem tudom egyedül megoldani, nem tudok kettő helyet. Tehát, hogy ezeket
bizony,
ki lehet mondani?
Új szerepleosztás, és le kell ülni, és együtt megbeszélni mind a két oldalon, tehát anyának is, a gyerekekkel, apának is le kell ülni, és közösen, és bevonva őt elmondani, hogy akkor most mi hogyan fog zajlódni, és ami...
De ezeket kettesben, tehát megint csak nem az,
van.
Hogy a elvált szülő
ott. De és aztán még
van.
Az a másik dolog, hogy az is kell még hozzá, hogy utána pedig meglegyen az, hogy a két szülő tudjon egyeztetni, hogy ne legyenek nagyon-nagyon különbözőek az elvárásrendszerek.
Mondjuk feladataikban?
Házi munkában való
igen,
részvétel.
Igen.
Akkor, ami nagyon nagy elcsúszás szokott.
Nálam nem kell mosogatni, nálam
hogy
kell.
Tanulás, hogy mikor mennyit tanulunk, ki tanul vele, egyedül tanul, vagy tanulok vele, vagy kikérdezem, ez szokott még egy ilyen nagyon fontos sarokkő lenni, akkor mennyit lehet egy nap számítógépezni, tabletezni, kütyűzni, hánykor van lefekvés, mikor kell kelni, egyedül kelsz-e, vagy ébreszteni kell-e. Tehát, hogy ezek mind olyan dolog, amiben, hogyha nincs meg az egyetértés, hogy nem hasonlítanak egymásra a két helyen a szabályok, akkor az tényleg végzetes következményeket tud okozni. Tehát, hogy igen, nagyon jól el lehet lazulni a lazább helyen, és iszonyatos feszültségek generálódnak ott, ahol meg a másik fél értetően szorosabbra kell, hogy húzza ott így a nadrexia. Tehát, hogy muszáj ezeknek közelíteni. És amire tinik lesznek addigra, meg én azt szoktam kérni, hogy amennyire lehet nagyjából hasonló legyen a két helyen az elvárásrendszer.
Azért elképesztő nehéz szerintem, az én gondolataim szerint, mert...
Borzasztó ugye, nehéz ez.
Mert hogy kérsz egy... Tehát azt mondod, hogy tartsuk a távolságot, akármilyen jóba is vagyunk, tartsuk a távolságot, közben pedig nagyon is működjünk együtt.
Na de hát, hogy
is.
Mi is történik itt? Hogy...
Értem, hát az, hogy elvár.
Tehát de nem csak az, hanem talán... Erről is beszéltünk már, hogy egy családban mennyiféle szerepben vagyunk, házastársi szerepben, szülői szerepben, és még számtalan más szerepünk is van. A válással a házastársi szerepet nyisszantjuk szét, a szülői szerepet nem. És hogy ez az, ami nagyon nehéz.
Hány házasság megy tönkre azért, mert a szülői szerepről mást gondolunk,
hát
és nem
igen.
tudjuk a másikat
igen.
elviselni, a másik dolgait elviselni, azt, ahogy ő áll a dolgokhoz elviselni. Hány ilyen van?
És hogy ugye milyen nehéz és melós ez a dolog, hogy attól még ez egy örök kapocs marad, szeretnénk ezt teljesen lenyisszenteni, nem működik. Tehát, hogy az, hogy eldöntöttük, hogy mi nem beszélünk egymással, majd a gyerekünk által kommunikálunk, a fatális hiba, nem. Tehát, hogy nem használjuk információ átadó, átvivő egységként a gyerekeket. Az a helyzet, hogy valamilyen módon, legrosszabb esetben e-mailben, de egyébként telefonon egyeztetni, átadáskor, átvételkor, nagyobb eseményekkor, vagy hogyha látok valami fura dolgot, vagy valami extrém dolog történik, erről egymással kommunikálni a szülői szerep, az nem szétvágható.
Egyébként akkor, amikor ez a fajta gyerek információs csatorna, vagy a gyereken keresztül üzengetünk, akkor látom, hogy egy ponton túl olyan apátiába esik a gyerek, hogy már nem zökkenti ki semmi.
Szóval ez egy teljesen kudarcos uh-huh. próbálkozás a megoldásra. És hát itt ugye ebbe a postásságba is annyi minden belevetül, hogyha mondjuk az képzeljünk el egy ilyen helyzetet, hogy mondjuk egy gyerek nagyon hasonlít valamelyik szülőjére, és akkor annak a megélése, hogy amúgy ő tök olyan, mint a gesztusaiban, a mimikáiban, a hangkordozásában, a hajszínében, a bármiben, mint az apukája, akitől nem még váltam el, és mennyire, és akkor így belevetítek, rávetítek olyan feszültségeket, ami valójában nem az övé, nem is neki szól. Nagyon sok tényleg önreflexióra, meg ilyen saját működésre való rálátásra van szüksége ahhoz, hogy tehermentesítsük a gyerekeket. Legalább annyira fontos ez, hogy ezeket lássuk, hogy miket pakolunk a gyerekekre, mint az, hogy fizikálisan mi hogyan zajlik. Tehát, hogy nem lehet fontosabb az, hogy tök jó az ágya, meg tök jó a nem tudom én micsoda ott, hanem ezek, hogy ne legyenek ezek az ilyen pszichés bőröndök rápakolva a gyerekre.
Szerinted van olyan életkor, amikor egy szülő elmondhatja a gyerekének mindezeket? Tehát, hogy leülhetsz vele, és mondhatod azt neki, hogy nekem most nehéz, bár így döntöttünk, de ettől még rossz, és tudod, mert apádra hasonlítasz, ez is bennem kelt egy félreértést, tehát most ez így nagyon
kisarkítom,
de van ez, amikor meg lehet vele értetni?
Meg lehet értetni, sőt, az igény is felmerül, ebben az ilyen kisiskoláskor, az a prepubertás, ami szerintem nagyjából inkább ilyen kistinikor lehet, amikor a gyerekeknek így az igazságosság, amikor így fontos elvelik, hogyha belegondolunk, hogy mit csinálnak ők, hogy így a mondj igazat, a szabályok, hogy kinek mi a szerepe, milyen szabályokat tartunk be, rengeteg szabályjátékot játszanak, stb. Na, ilyenkor elkezdődik az igény is, hogy jó, de amúgy most akkor itt így mi, hogy történt, és elkezdett, hogy ők szeretnék tudni, hogy hogyan történtek az események, átlépve a kamaszkorban, ki kell alakuljon az identitásom, értenem kell az addigi narratívát a családról, és akkor ilyenkor nagyon fontos az, hogy kapjanak válaszokat, de nem szabad minden részletekbe menően ezt, és hogy tök jók azok a beszélgetések, amikor mind az anya, mind az apa el tudja mondani, hogy mik voltak. Nem kell belemenni a saját sértettségekben, amennyire lehet, azért így relatíve, tárgyilagosan elmondani, hogy mik történtek, és akkor a többi részére meg rá fog érezni ő. Tehát, hogy ha belemegyek abba, hogy és akkor anyád felelőtlen volt, és akkor apád ezt meg azt csinálta,
tehát ez a minősítgetés
érzelmi
nincs.
Vonulatok, amik így a saját felnőtt sértettségünkről szólnak, ezeket ne. Ez tovább összezavarja, stb. De magát az eseményeket azt abszolút el lehet mondani, és egy idő után ebből tényleg a saját történetét megírja egy gyerek. És hogy mi van akkor, hogyha nem kap választ? Mi van itt a tinikorban? Ugye ez a identitás vagy szerep diffúzió, tehát hogy ahhoz, hogy önnek az identitása kialakuljon, ahhoz értenie kell, hogy az elmúlt X 15, 16, 18 évben mi történt vele.
De nem kap egyébként, akkor mi tud vele lenni? Milyen magatartásformák következnek?
Nagyon sokszor, vagy egy ilyen teljesen szociálisan szorongóvá tud válni egy gyerek, vagy rendkívül ilyen a párkapcsolataiban, vagy baráti kapcsolataiban bizalmatlan, baráti társaságokban össze-vissza bóklászó, nagyon sok párkapcsolatot kipróbáló, egy ilyen alapvetően bizalmatlan és útkereső valaki, aki nehezen tud elköteleződni abban is, hogy mi leszek, ha nagy leszek, tudom-e, hogy mik az én értékeim, tehát hogy egy ilyen minden önmagában és a világban is bizalmatlan valakivé tud válni.
Jó, hát ez egy nagyon nehéz téma, én azt gondolom, viszont az időnk lejárt, úgyhogy amit én tudok harsogni, és szoktam is, beszélgetni, így meghallgatni, van. Kérdezni, válaszolni, elmondani, és hogyha ez nem megy, akkor szakember segítségét kérni, aki segít arra, hogy ez menjen, vagy legyen közvetítés, mert egyszerűen tényleg azt érzékelem, hogy ez a kulcsa mindennek, hogy tudunk-e normálisan beszélni partneri viszonyba.
Így van.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.